Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Csak nem egy hónapon keresztül várja a közönséget vonaton, vasútállomáson, folyóparton és egyéb rendhagyó helyszíneken augusztus 30-a és szeptember 21-e között külföldi és magyar közreműködőkkel több tematikus eseménysorozattal a Platz Fesztivál. A sorozat augusztus utolsó hétvégén az idén 5 éves Swung kutatócsoport 3 napos születésnapi eseménysorozatával indul Nagymaroson. Péntek délután a Journeying the Way We Carry című vonat előadással érkezhetnek meg a nézők a helyszínre, a kollektíva jelenleg zajló kutatásának Work in Progress bemutatóját pedig egy születésnapi rendezvény követi. A szombati nap délelőttjén egy művészeti nevelési szakmai programra kerül sor, délután pedig találkozások Swung gyakorlatok mentén címmel a csoport meghatározó projektjeinek test-élmény alapú gyakorlataiból kínálnak válogatást a szervezők. A Platz 2021 óta rendezi meg a környezeti kérdésekre reflektáló programot Bubla Éva vizuális művész és aktivista kurátori közreműködésével. Idén ismét nyílt pályázati felhívás útján választotta ki olyan kisebb projekteket, amelyek köztereken vagy közös tereken megjelenve, a városi élet résztvevőit bevonva, a különböző érzékszervekre hatva segítik a városi szövethez és ökoszisztémához való kapcsolódást, visszatalálást. A programsorozat keretében látható lesz Patonai Anita és Bori Viktor disztopikus részvételi színházi játéka a víz hiányról, Békefi Róbert, Hódi Csilla és Lucz Boglárka sétája a mikróbákkal való városi együttélésről, Freund Évának a Duna vízminőségére fókuszáló workshopja, valamint Kovács Boglárka és Mangel Viola köztéri installációja is. Bubla Éva alkotóként is közreműködik az idei fesztiválon, a Jövő gyógyszerei című installációja az Utazó Laboratórium, a jövő gyógyszereinek kezeléseinek folyamatosan bővülő gyűjteménye, amelynek középpontjában emberi és nem emberi alkotó elemek kölcsönös jóléte áll. A 2022-es Platz keretében ukrán és fehér orosz művészek projektjeit is bemutatták, ezt az együttműködést folytatva és felhívva a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború még mindig tart, a szervezők csatlakoztak a Harkivi Jermilov központ által kezdeményezett a Szolidaritás hídjai elnevezésű hálózathoz, amely számos európai kulturális szervezet és művész online és offline eseményein keresztül fejezi ki szolidaritását az ukrajnai háború által érintettekkel. A Platz tavaly indította el a művész, mint kurátor kezdeményezését, amelynek célja, hogy minden évben szerepeljen a fesztivál keretében egy olyan projekt, amelyet egy a rendezvénnyel együttműködő művész javasol. Tavaly a Ziggurat projekt társulat hívta meg a Superfusion menetrend című előadását, idén pedig a Swung kutatócsoport és a Femini Duo tagja Trömböcki Napsugár ajánlására kérték fel a Skinescape dráma gruppot a közreműködésre. A drámacsoport elsősorban bevándorló hátterű résztvevőknek nyújt lehetőséget a szabad művészi önkifejezésre, az Every Brilliant Thing című sorozatuk pedig Duncan Macmillan azonos című monológiát dolgozza fel lakásszínházi formában. Az egyiptomi, jordániai, perui, mongol és francia előadók saját otthonukban látják vendégül a nézőket. A Femini a Víz, víz tovább című séta előadása az ember és a víz közös tulajdonságait és helyzeteit vizsgálja majd, egy dunaparti helyszínen, Grecsó Zoltán és Mózer Ádám duójának köztéri táncos és zenész előadása pedig a fesztivál zárásaként a város szövetében rejlő ellentétekre fókuszál. A Platz Fesztivál tehát augusztus 30-a és szeptember 21-e között zajlik.
Zene.
Nemzetközi hírű szólistákat és karmestereket lát vendégül, miközben a klasszikus és modern mesterművek legjobbjait mutatja be a közönségnek a Szolnoki Szimfonikus Zenekar a következő évadban. Az idei Liszt, Ferenc és Fantázia bérletükben is neves hazai és külföldi művészeket vonultatnak fel, olyan ismert szólisták lépnek majd színpadra, mint például a több nemzetközi díjjal jutalmazott magyar Valentin Zongora művész, Giovanni Guzzo olasz hegedű művész, vagy Claude Hauri, szintén olasz cselló művész. Az előadásokon az elismert karmesterek, Itzaki Masahiro, Szolnok város fő zeneigazgatója, és Kanai Toshifumi asszisztens karmester mellett vendégművészek, például Zsíros Levente és Tóth Sámuel Csaba dirigensek is színpadra lépnek. A zenekar mindig is szívügyének tekintette a fiatal tehetségek felkarolását. A koncertlátogatók idén is találkozhatnak ifjú művészekkel, a Berlini Művészeti Egyetem hallgatóival. Az évad műsora gazdag és sokszínű, minden korosztály és zenei ízlés számára kínál valami különlegeset. Az évad nyitó koncerten Manuel de Falla a Háromszögletű Kalap című műve csendül fel. A szezon során több tematikus és ünnepi koncertre is sor kerül, ilyen lesz például a romantikus történetek, amelyen Bruch, Liszt és Haydn ismert művei hangoznak el, a Zene Világnapja című koncert Weiner Leo műveivel, vagy az adventi hangverseny, amelyen a közönség az együttes szóló művészeivel hangolódhat az ünnepekre.
Színház.
14 produkció látható szeptember 20-a és 29-e között az E-Színház Fesztiválon, az ország egyetlen online színházi találkozóján az előadások egyedi jegyvásárlással és bérlettel is láthatók. A fesztiválra magyarországi és határon túli magyar színházak, valamint független társulatok pályázhattak előadásaikkal. A fesztivál alatt a nézők számára korlátlanul érhetőek el olyan színházak és társulatok előadásai, mint például az Örkény Színház, a Temesvári Csiki Gergely Színház, a Víg Színház, a Katona József Színház, a Szegedi Nemzeti Színház, a Madách Színház, a Radnóti Miklós Színház, az Exit Generáció és a Kult Bazár Egyesület. A fesztivált élő is ingyenesen megtekinthető online szakmai beszélgetések kísérik. A nyitó kerekasztal résztvevője Kovács Adél, Mácsai Pál, Zsoldos Dávid és Légrádi Gergely, a másodiké a Katona József Színház Találkozás című kizárólag online megtekinthető előadásának alkotói. A fesztivál célja a földrajzi korlátokat leküzdve megmutatni a színházak értékes alkotásait, valamint bemutatni, hogy az online vetítésre adaptált előadások miképp hoznak létre új látásmódot, új megközelítést, így biztosítva egyedi élményt a nézők számára, határon innen is túl.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Öt vizes kaland Gyula és Szarvas között. Remek ötlet ilyenkor Gyulára látogatni, ahol nem kell rettegve figyelni az időjárás előrejelzést. A Várfürdőben ugyanis akár esős, akár verőfényes napokon is jól érezhetjük magunkat. A Messzeföldön híres gyógyfürdő, mely az 1950-es évek végén nyitott meg, valójában sok-sok évszázados múltra tekint vissza. A különleges, barnás, sárgás vízű termálmedencékben a gyógyulni vágyó vendégek, az élményfürdőben a családok és baráti társaságok, a szabadtéri úszómedencékben pedig az úszás szerelmesei élvezhetik a víz közegét. A körös vidéken érdemes azoknak is vízre szállni, akik nem a raftingot tartják a legvonzóbb sportnak. A sok évtizeden át tartó szabályozási munkáknak köszönhetően ugyanis ma a körösök békés, lassú folyású folyók, így biztonsággal és a saját tempónkban fedezhetjük fel őket. De még ez sem garantálja, hogy megússzuk szárazon a szápdeszkán való egyensúlyozást, melyet a környéken például gyomaendrődön gyakorolhatunk. Jó ötlet vízre szállni másfajta vízi járművel is, ha erre járunk. Békés Csabán, a Csaba Parkban, a Csónakázó tavon vagy az élővíz csatornán például vízi biciklit kölcsönözhetünk. Kenuval, kajakkal viszont életre szóló élmény a felfedezése. A gyulai Turinform néhány éve indította el a belvárosi Csigakertből induló vízitúrákat, melyek talán a legkülönlegesebb perspektívát adják a történelmi fürdőváros bebarangolásához. Még mindig vízen maradva, de akár egy finom limonádéval a kezünkben is gyönyörködhetünk a környék szépségeiben. A körös mentén több helyen is sétahajóra szállhatunk, például Szarvason, ahol menetrend szerint indulnak a hajók április és október vége között. Gyulához közel, Szanazúkban pedig egyedülálló módon mocsárjáró hajózásra is benevezhetünk. Protip, akármelyik közlekedési eszköz mellett döntsünk is, egy távcső jól jöhet. A körös vidékének élővilága ugyanis szinte minden folyóméternél tartogat meglepetéseket. Szarvason 200 éves tölgyet, a holtágakban rengeteg vízimadarat, a part mentén pedig akár hódot is láthatunk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Dezinformációval és mérgező polarizációval könnyen ki lehet használni a sérülékenységét, és ezzel gyengíthető a demokratikus intézményekbe vetett bizalom. Oza Wigfors és Morten Wigfors nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy elmagyarázza szerintük miért létfontosságú, hogy felismerjük, a demokrácia értékes és meg kell védenünk. A könyv címe Ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A fordító Dobosi Beáta, vele beszélgetünk a szerzők céljáról és legfontosabb gondolatairól.
Szerző párosról kell beszélnünk, méghozzá egy testvérpárról. Oza Wigfors filozófus, Morten Wigfors újságírók, akiket két mély meggyőződés indított arra, hogy megírják ezt a könyvet. Egyrészt az, hogy szerintük a demokrácia értékes, és számtalan jótéteménnyel és előnnyel jár mind az egyén, mind a társadalom számára. Másrészt pedig az, hogy a demokrácia törékeny, és ebben az új digitális valóságban nagyon komoly és nehezen elhárítható veszélyek fenyegetik. Az, hogy mi a demokrácia előnye, arra kétféle válasz létezik. Az egyik a társadalmi berendezkedés belső értékeire helyezi a hangsúlyt, a másik pedig a bizonyos célok elérésének eszközeként betöltött szerepére. Ugye a demokrácia abból az alapeszméből indul ki, hogy minden ember egyforma értékű és politikailag is egyenlő. Elejét veszi például az önkényuralomnak, elősegíti az önrendelkezést, védi a szabadságjogokat, úgy, mint a szólás és véleményszabadság mondjuk, kedvezően hat a gazdasági növekedésre, javítja a közegészségügyet, az írástudók arányát, védi a szexuális kisebbségeket, biztosítja a nemek közötti egyenjogúságot, békét és jólétet teremt, csökkenti az éhínség és a polgárháború kockázatát, és még hosszan sorolhatnám. És ez az egyetlen olyan társadalmi berendezkedés, ami az embereknek, az állampolgároknak a kezükbe adja a saját sorsukat. Ez egy hatalmas nagy erőssége, ugyanakkor ez a gyengesége is, ugyanis a választott képviselők visszaélhetnek a hatalmukkal, magyarán használhatják arra a hatalmukat, hogy lebontsák a demokratikus intézményeket, és előkészítsék az utat az autoriter kormányzás felé. És a szerzőpáros úgy gondolja, hogy ez a veszély nagyon is fennáll napjainkban, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a demokráciát, tisztában kell lennünk azzal, hogy mik ezek a veszélyek, és tudnunk kell, hogy mit veszíthetünk, hogyha elveszítjük a demokráciát. Úgyhogy lényegében ez a könyv témája és a megírásának a motivációja is, tehát ezekről a veszélyekről és a következményeiről szól a könyv, illetve arról, hogy hogyan védekezhetünk ellene, ha egyáltalán védekezhetünk, vagy milyen mértékben tudjuk enyhíteni a károkat.
Milyen olyan jellemző veszélyforrások vannak, amivel számolnunk kellene, vagy tudatosabban kellene számolni?
Szerintem érdemes onnan elindulni, hogy a választópolgároknak, vagyis nekünk, embereknek két feladatunk van. Az egyik ugye a politikusok elszámoltathatósága, ami egy visszatekintő feladat, a másik pedig az új képviselők választása, vagyis mandátumok adása a következő ciklusra, ez pedig egy előretekintő feladat. Na most nyilván mind a kettő az ismeretekre van szükségünk. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik jelölt vagy melyik párt mit képvisel, milyen céljai vannak, hogy látja a társadalmat, hogyan szeretné megváltoztatni a társadalmat, és akkor tudunk a saját céljainknak és érdekeinknek megfelelően szavazni. Az elszámoltathatóság esetében pedig nyilván tudnunk kell, hogy egy adott politikus milyen politikát folytatott a hivatali ideje alatt, annak milyen következményei voltak. Mind a kettő az ismeretekre és tudásra van szükségünk, máshogy ugye ezeket a dolgokat nem tudjuk megfelelően megítélni, ami meg nyilván annak a függvénye, hogy van-e jól működő, megbízható média, amiből tájékozódhatunk és frissíthetjük az ismereteinket. És a mai világban ugye ez az egyik veszély, hogy nagyon széles körben terjed a dezinformáció, a hamis narratíva és a propaganda, ami ugye oda vezet, hogy aki tudatlan, az még tudatlanabb lesz, mert hogy az ismeretek feldolgozása és befogadása attól is függ, hogy milyen háttértudással rendelkezünk. Ez ugye egy területspecifikus dolog. Tehát könnyen elképzelhető, hogy én bizonyos területen nagyon jól kiszűröm a hamis információkat, más területen pedig egyáltalán nem vagyok képes erre. Tehát ha mondjuk keveset tudok a klímaváltozásról, akkor nem fogom tudni megítélni ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát. Viszont az, hogy milyen háttérismeretekkel rendelkezem, az nem csak tőlem, mint egyéntől függ, meg nem csak a saját képességeimtől függ, hanem a társadalom szervező is, tehát például attól, hogy hozzáférek-e a jó közoktatáshoz. Úgyhogy alapvetően ez a két fontos dolog van, az oktatás és a megbízható, jól működő média, és ugye úgy látják a szerzők, hogy ezek vannak mostanában különösképpen veszélyben, mert hogy széles körben terjed a dezinformáció, a félretájékoztatás, a propaganda és a hamis narratíva, amiknek a célja a választói magatartás manipulálása.
Ráadásul ugye az online térben ez hatványozottan érvényesül, tehát nem is csak az internet, hanem hát ugye a social media teret ad ennek.
Igen, a modern digitális valóság esetében is ugye két oldala van az érmének, azt hiszem, hogy ezt meg lehet így fogalmazni. Egyrészt nyilván nagyon pozitív, mert hogy hangot ad olyan embereknek vagy csoportoknak is, akiknek korábban nem volt lehetőségük megszólalni a nyilvánosságba, ami nyilván nagyon jó, mert hát a közösségi médiában mindenki hallathatja a hangját, ez egyfajta demokratizálódást jelent tulajdonképpen. Ugyanakkor a közösségi média megjelenésével átszakadtak a gátak, és ugyanígy teret adnak a dezinformációnak, vagy a szélsőséges nézeteknek
is. Pont ezt akartam mondani, hogy most joga van szélsőséges véleményt is közzétenni valakinek, eddig az újságokban nem jelenthetett meg a nyomtatott lapokban.
Így van, és fennáll az a veszély is, hogy aki hangosabban kiabál, akár szélsőséges nézeteket val, vagy dezinformációt terjeszt, az elnyomja a hangját annak, aki esetleg csendesebb. Úgyhogy itt nagyon nehéz egyensúlyt találni, és nagyon sokakban munkál ez a félelem. Azt hiszem, hogy a könyv említ ilyen jellegű példákat, hogy a világjárvány alatt nagyon sok újságíró és tudós került roppant kellemetlen helyzetbe, mert zaklatták őket a közösségi médiába, ad abszurdum meg is fenyegették, és éppen ezért beindult az öncenzúra folyamata, tehát egy idő után féltek bizonyos témákról beszélni, mert hogy fenyegetésekkel és zaklatásokkal kellett utána szembenézniük, és hogyha mondjuk a sajtó képviselői bizonyos témákat nem kísérnek figyelemmel, és bizonyos témákról nem írnak, azért mert félnek a következményektől, akkor ugye már a sajtószabadság is csorbul. Tehát itt is van egy ilyen fajta negatív következménye és a közösségi oldalak térhódításának.
És ezt a helyzetet nehezíti még ugye a populizmus, ami egy nagyon fontos fejezet a könyvben.
Igen,
rengeteg példával, ugye?
Igen, a teljes harmadik fejezet a populizmusról szól, a populizmus és a tudás, ez a címe. Kiemeli a könyv, és én is fontosnak tartom megjegyezni, hogy létezik jobboldali és baloldali populizmus is, és igazából az egésznek három alappillére van, amin nyugszik. Az egyik az egységes népakaratnak a feltételezése, a másik az elitellenesség, és itt ugye nem gazdaságelitről beszélünk, hanem szellemi elitről, tehát az értelmiségiek, az újságírók, tudósok ellen, tudósokkal való szembenállás. A harmadik pedig az antagonizmus, ami ugye abból indul ki, hogy egy feloldhatatlan ellentétet feltételez a nép és a szakértők között. És ezen kívül a jobboldali populizmus még nagyon merev etnikai kereteket is használ a népfogalom meghatározására, tehát azok tartoznak a néphez, akik megfelelő etnicitásúak. A másik meg ugye az elitellenesség, amit mondtam, hogy elsősorban a szellemi elittel fordulnak szembe, illetve az antagonizmus, ami ugye azt feltételezi, hogy az igaz nép rendelkezik józan ésszel, tehát valamiféle ösztönös, belülről fakadó tudással, aminek révén képes eljutni az igazsághoz, és emellett ugye az agyon iskolázott elit labdába sem rúghat. És ezt az ellenségképet gyakran a demokrácia lebontására, a demokratikus intézmények lebontására is felhasználják, hiszen ugye mi értelme van nekünk a választások tisztaságával törődni, hogyha az ellenfél úgyis gonosz. Innentől kezdve ez a kérdés teljes mértékben okafogyottá válik, illetve ebből következik még az is, hogy a populisták a szerzők szerint valamiféle idealizált és elképzelt múlt után vágyakoznak, amikor még minden tiszta, romlatlan és sehol el nem rontott volt. Ez lehet kulturális értelemben vett múlt, vagy faji értelemben vett múlt. És ezt a múltat minden esetben a patriarchális család szerkezet jellemzi, ugye, ahol a férfi és a nő között éles biológiai különbség van, és a nő helye meg van határozva, nyilván a gyerekszobában és a konyhában, és ez visszatükröződik a kormányzásban is, mert hogy az államot is egy atya vezeti lényegében, akinek a tekintélye az erejéből fakad. És nagyon jól a populista vezető molmára hajtja a vizet a közösségi média is, hiszen mivel ő meg van győződve a saját tévedhetetlenségéről, és ebből kifolyólag a hatalomhoz való legitim jogáról, úgy gondolja, hogy nincs szüksége közvetítőkre közte és a nép között, úgy, mint mondjuk független sajtóra, hanem közvetlenül szól a néphez, és a nép is közvetlenül szól hozzá, amit ugye a közösségi média teljes mértékben lehetővé tesz, tehát kiküszöböli azokat, akik elvileg ugye a vezető és a nép között állnak, vagy állnának.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Wigfors és Morten Wigfors könyvéről, melynek címe Ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.